Továbbra is a Kávézó a világ végén hallgatjátok, vendégem pedig még mindig dr. Adics Katalin, a Greenpeace természetvédelmi szakértője, akivel hát nagyon lelkesen beszélgettünk, és oda lyukadunk ki folyton, hogy minden összefügg, és milyen csodálatos rendszer ez a természet, és hogy voltak éppen nem is kell feltaláljuk a spanyol viaszt ahhoz, hogy megmentsük magunkat, mert ez is egy fontos dolog, ugye mindig szeretjük azt mondani, hogy hú, a bolygót akarjuk megmenteni, a bolygó azt köszöni szépen, jó, nyilván lehet, hogy egy-két pár ezer faj velünk együtt elpusztul, de hogy igazából megrázza magát, és nem tudom, ezer év múlva újraindítja a bulit, tehát hogy nem a bolygót, hanem magunkat kell megmenteni, de hogy erre abszolút vannak lehetőségek, úgyhogy nem reménytelen a helyzet, de nagyon fontos, hogy a mi szemléletünk az milyen, és itt szeretnék erre rákanyarodni, hogy látjátok ti a Greenpeace-nél, hogy mennyire változott az emberek véleménye, hozzáállása a környezetvédelmi témához. Én már gyerekkoromban is nagyon érzékeny voltam erre a témára, és emlékszem, hogy azért ez nagyon kevés embert érdekelt. És talán ilyen szempontból valamelyest a közösségi média javára lehet ezt írni a sok-sok rossz mellett, ami szintén oda köthető, hogy azért az utóbbi talán 10-15 évben azért ez nagyon megváltozott, és most már azért mindenki, én legalábbis ezt látom, hogy a legtöbb ember azért most már ezzel tisztában van. Ti hogy látjátok, hogy viszonyulnak ez az emberek, illetve hogy viszonyulnak a ti munkátokhoz az emberek nagy számban?
Én azt vettem észre itt a nemzetközi munkában is, hogy azért ebben a régióban is Magyarországon az emberek érzelmileg kötődnek a természethez. Az más kérdés, hogy a gyakorlatban tudják-e, hogy mit kellene tenni ahhoz, hogy szeretem, élvezem, de valahogy megmentsem. És valóban az, hogy most már nem csak a tudósok mondják, hanem azért érezzük a saját bőrünkön is, hogy itt túltoltuk a saját jólétünket, kényelmünket, fogyasztásunkat, hogy belekerültünk egy zsákutcába, mert a kényelem, meg az olcsóság, meg egyéb belevitt abba, hogy pazarolunk, hogy amikor már rohadt kényelmes, mert mindenhova autóval járok, akkor lehet, hogy egy darabig kényelmetlen az, hogy mégiscsak biciklizzek, vagy gyalogoljak, vagy közösségi közlekedés folytassak. És emiatt, és a rengeteg rossz hír miatt, amit már említettünk is, úgy érzi, hogy hát ő ezen úgyse tud változtatni, akkor ami még hátra van, azt éljem le kényelmesen, jól, és élvezzem az életet. Ez nagyon sok emberben benne van, de a másik oldala, amiről nagyon komoly statisztikák vannak, hogy a gyerekek egy jó része például már depressziósan szorongva megy iskolába.
Hát hogy ne szoronganak,
amikor ilyen jövőkép van, úgyhogy mi a Greenpeace-nél, és én személyesen is azt hiszem, hogy a legfontosabb, és a küldetésünknek a legfontosabb része kell, hogy legyen, amit itt már többször mondtunk, hogy van lehetőség változtatni, hogy én a saját életemben is tudok változtatni, és ezt ne úgy éljem meg, ezt mindig szoktam mondani, hogy úristen, most itt van ez a rohadt klímaválság, meg tele van az élelmiszer minden trutyival, már se egyek, se ne igyak, se ne menjek sehova, és apátiába üljek otthon. Én, és nagyon sokan, és ezt látom, és ez nagyon pozitívan változik, elkezdik a saját kreativitásukat, az agyukat arra használni, hogy én hogy tudok változtatni. És elindultak a csomagolásmentes boltok. Elindult azért az is, hogy elkezdtek az emberek otthon termelgetni, mert tényleg az ablakpárkányon ott lehet a fűszernövény, tényleg, ha van egy kis erkélyem, megterem a valamennyi paradicsomom, paprikám a cserébe, és hagyd ne soroljam. A másik meg, hogy ezt, ha az ember úgy éli meg, hogy de rohadt jó, ma is tettem valamit azért, hogy jobb legyen a világ. Ez az egész napját megváltoztatja az embernek. Tehát ez csak először tűnik ilyen rettentő nehéznek. Ez olyan, én futok. És amikor elkezdtem futni 40 évvel ezelőtt, akkor 100 méter után beledöglöttem, és kiköptem a tüdőmet, és úgy gondoltam, hogy ez nem való nekem, és ötször abba hagytam, aztán utána egyszer eljutottam oda, hogy egy hónapig csináltam, és rájöttem, hogy rohadt jó, és jól érzem magam. Na most ez egy távoli példa, de elkezdem csinálni. Az elején két napig kínos, egy hétig nehézség. De ha úgy élem meg, hogy de jó, megcsináltam, akkor egy idő után iszonyú sok örömet ad. És az egész életünket megváltoztatja és boldoggá teszi, mert pontosan ebből az apátiából húz ki. És meggyőződésem, hogy azok az emberek, akik ezen a eleinte nehéz perióduson egy kicsit átlökik magukat, éppen a gyerekeik, a közösség, a föld, a természetvédelme, vagy bármilyen pozitív cél érdekében, mert mindegyiknek ez az útja, hogy magunkon egy kicsit változtatunk, hogy tényleg a kényelmünkből, a komfortzónánkból, ahogy mondani szokták, lépjünk ki egy kicsit, rohadt izgalmas kilépni a komfortzónánkból. Úgyhogy, ha ezt megtesszük, akkor meg tudjuk változtatni a világot. És ezek az emberek lesznek azok, akik rugalmasabbak lesznek, és bármit hoz az élet, jobban fognak tudni alkalmazkodni.
Mert a rugalmasság rendkívül fontos, tehát ez minden területen bejön, és igen, hajszoljuk a mindig nagyobb kényelmet, miközben egyértelműen az látszik, hogy nem hoz nagyobb boldogságot a nagyobb, sőt, akár visszafejtett, tényleg, ahogy mondod, a komfortzónádból való kilépés, az valójában sokkal több örömet tud okozni, csak ehhez tényleg ez kell, meg kell mutatni az embereknek, mintákat kell adni. Tehát szerintem ez is van, hogy a legtöbb ember egyszerűen szeretné ezt csinálni, és jól érzi magát, tehát amikor én csináltam patak tisztító akciót, annyira boldogan jöttek az emberek, és szedték a trutyit, és dagasztották a sarat, és kínlódtak a gumiabroncsokkal, amik ott voltak, nem tudom, 30 éve, és úgy jöttek, hogy mikor folytatjuk, mikor lehet megint, mert valami, hogy azt érzik, hogy valamit lehet tenni, és egy picit ez van, hogy az emberek azt érzik, hogy nem tudnak mit tenni, tehát ezért nagyon fontos, hogy megmutassuk, hogy oké, ezt tudod tenni, nem kell feltétlenül rögtön minden problémát magadra venni, mert ez a másik gond ezzel az információs társadalommal, amiben vagyunk, hogy tök jó, hogy tudjuk, de agyon tud nyomni ez a sok dolog. Tehát kinyitom én is a Facebookot, és azt látom, hogy a szerencsétlen orángutánokkal mit csinálnak Borneón, ezért nem tudom, mi történik Szíriában, tehát hogy túl sok minden, és akkor abszolút tehetetlennek érzi magát az ember. Tehát ez egy nagyon régi ilyen természetvédelmi mondás, hogy think global, act local, tehát hogy így oké, gondolkodunk, de itt helyben mit tudok én csinálni? Egy valamit tűz ki magad elé. Oké, akkor mostantól nem tudom, beítatok két húsmentes napot egy héten. Tehát,
hogy így van. Kezd ezzel. Hát ugyanez van a ökóval, a biotermékekkel is, hogy nem kell egyszerre mindent bióba vásárolni. Kezdjem el apránként, lépésről lépésre. Egyébként itt az árhoz még az előbb nem mondtam. Ha belegondolunk abba, hogy azzal, hogy egy picit drágább biót veszünk, azzal megóvjuk az élővilágot és körülöttünk lévő természetet, klímát, és nem fog kelleni gyógyszerre elkölteni ennek a többszörösét, ha megöregszünk, akkor már egyáltalán nem olyan drága. De tényleg az van, hogy ezen az úton elindulva el tudunk jutni oda, akár kicsi közösségekben is, hogy ott megtermelem magamnak, megoldom magamnak, még városi kerteket is létesítenek. Tehát vannak olyan közösségek, amik erre így ráálltak, meg lehet találni. Egyébként ott vannak az élelmiszertermelésben a különböző szatyorközösségek, oda hozzák házhoz vagy közel a termékeiket. Rengeteg minden van, amit most már nagyon sokan turkálhatunk az interneten, és megtaláljuk ezeket. És egyébként ennek egy közösségépítő szerepe is van, ami fantasztikus akkor, amikor egy kicsit a rengeteg internethasználattal, meg egyébként itt a Covid is ebben nyomott el minket, hogy így megszűntek a közösségek, zoomozunk, tiktokozunk, csetelünk, nem beszélünk, nem fogjuk meg egymás kezét, nem vagyunk ott fizikailag egymás mellett, és ez is nagyon-nagyon fontos, és ezt is újra lehet építeni ugyanezzel. Úgyhogy ennek elmondhatatlanul sok pozitív hatása van. És tulajdonképpen ezzel tudjuk a saját életünket nagyon boldoggá tenni, tényleg boldoggá.
Igen, tehát ez minden kimutatásban ez jön ki, hogy az embernek rendkívül fontos a közösségi lét és a valós fizikai találkozás másokkal, és én is ebbe bízom, hogy oké, igen, van egy ilyen nagyon erős elidegenedési folyamat, de hogy ez elkezd visszájára fordulni, és az emberek keresni fogják azokat a valós közösségi élményeket, és pontosan hát egy közös kertnek a vitele az abszolút ez, bármiféle ilyen közösség, úgyhogy biztos, hogy ez nagyon-nagyon fontos. Még egy picit hadd kérdezek rá a Greenpeace-re, hogy élitek meg. Én nagyon sokszor találkozom azzal, hogyha valakivel beszélgetek környezetvédelmi témákról, akkor eleve nem csak a Greenpeace-el kapcsolatban, hanem a zöldekkel kapcsolatban. Ah, a zöldek azok csak egy, az egy politikai irányzat, itt valamilyen titkos agendát akar kiszolgálni, és valójában csak erről van szó, hogy ez egy politikai, egy burkolt politikai eszköz. Mennyire találkoztok ezzel, és mi a válaszotok erre, hogyha mondjuk a például a Greenpeace, amit hát az egyik legjelentősebb környezetvédelmi szervezet, hogyha titeket mondjuk ezzel vádolnak meg, hogy hát ti csak burkolt politikát folytattok.
Hát igazán az egész működésünk, ha valaki ezt nem csak ilyen felületesen megállapítja, hogy ugyan a zöldek azok mind ilyen, nem tudom, világmegváltónak is képzelik magukat, nincsenek tisztában a realitásokkal, nem is Magyarországért dolgozik a magyar Greenpeace, hanem valami titkos ügynökként, a nem tudom, külföldi igen. érdekeket képvisel.
A háttérhatalom.
Igen, az összeesküvés elméletek. Igazán ezzel úgy külön nem foglalkozunk, hogy kiadunk nyilatkozatokat, hogy de nem vagyunk ügynökök, nem. Mi a földnek vagyunk az ügynökei, amit megpróbálunk, és mindannyiunknak, ahogy te is mondtad, hiszen a földet azért kell, meg az élővilágot életben tartani, mert mi része vagyunk. Tehát ez nagyon fontos, hogy az ember az része az élővilágnak. Nem az van, hogy van egy élővilág, meg van az ember, és aztán itt van, aki le akarja igázni az élővilágot, de aztán ott lesz, hogy nincs miből élnie, hanem mi része vagyunk, úgyhogy ez egy nagyon fontos üzenet, hogy mi a természet vagyunk, mi is. Úgyhogy a Greenpeace-nél ezt próbáljuk a viszonylag fejlett média lehetőségeinkkel biztosítani, mert nagyon sok kollégám dolgozik a Facebookon, a TikTokon, szeretnénk ezeket az üzeneteket eljuttatni pont a fiatalokhoz is, hogy ne legyetek elkeseredve. És az egyik fő motivuma a Greenpeace-nek, hogyha valamire nemet mondunk, mondjunk egy igent is, amit te is mondtál, hogy oké, ez nem jó, de mondjuk meg, hogy kell. Úgyhogy, és mutassunk be jó példákat. Úgyhogy például mi az egész mezőgazdasági programunk alatt az elmúlt 10 évben azt csináltunk, hogy elmentünk vidékre, és ahol voltak jó példák, például kis falvak, amik önfenntartóvá váltak, gazdaságok, amik ezt megoldották, azokat kifaggattuk őket, hogy kell, mint kell, ebből csináltunk videókat, és fantasztikusan terjedtek, és hitet adtak, meg erőt arra, mondjuk Szarvason az a három asszony, aki 20-valahány évvel ezelőtt kitalálta, hogy a biogazdaság, az iskola és az önkormányzatnak az élelmezésügyi résszel foglalkozó részét vezető hölgy, hogy kezdjük el a gyerekeket öko alapanyagokkal étkeztetni, és ma már egész Szarvason az teljes közétkeztetésben a 70% az öko. Ez három embertől indult el, aki ezt elkezdte szervezni, utána járt, nem adta föl és megcsinálta. Tehát ilyen pozitív példákat terjesztünk.
És úgy, akkor ez csak három ember. Tehát,
hogy és ez csak három ember, három de van, ember. Ahol egy ember indította. Úgyhogy például egy faluban, ahol azt mondta a polgármester, hogy kölcsönkérem, nincs elég saját területem, kölcsönkérem a idősöktől a területet, amit úgyse tudnak művelni, azt a közmunkásokkal megműveltetjük, és a konyhára oda visszük meg az óvodába, iskolába a terméket, és örültek az öregek is, mert rendben volt a kertjük. Tehát ez elkanyarodtam. Tehát ezek olyan példák, amik nagyon lelkesítőek, úgyhogy a Greenpeace ezzel dolgozik főleg, és azzal, amit mondtál, hogy reményt adjunk, és elmondjuk azt, hogy mi az útja. Most a Greenpeace ráadásul mi azért vagyunk egy kicsit védettebb állapotban, legalábbis elméletileg, mert a Greenpeace-nek az az alapelve, hogy mi nem fogadunk el csak magánembertől támogatást. Tehát se cégek, se pártok, senkitől kormányok, semmi nem fogadunk el támogatást.
Nem lehet egy könnyű út, de igen, de csak itt tudtam pártatlanok
de
maradni.
Így tudunk teljesen úgy működni, hogy mi döntjük el, hogy mi a nagyon fontos probléma, amivel foglalkozni kell a millió gondból, és senki ne befolyásol avval, hogy nem adok neked pénzt legközelebb, hogyha ha nem Coca-Colát tartasz a kezedbe, amikor nyilatkozol. Úgyhogy ez az egyik nagyon fontos ereje a Greenpeace-nek. A másik nagyon fontos erejű az a erőszakmentesség, a Gandhi-féle erőszakmentességnek az ideológiája, hogy lehet, hogy fölmászunk a fára, és oda teszünk egy bandert, hogy védd az erdőt, de mi erőszakmentesek vagyunk, és ezekkel, és egyébként a tanúságtétel. Tehát például az, a tengerek programunkban oda mennek az aktivistáink. Megmutatják, hogy mit csinálnak ezek a hatalmas halfeldolgozó hajók, amik kifosztották a tengereket, mert már ott sincs hal, meg tönkretesszük a delfineket, a bálnákat, minden egyebet. És ezt a nagyon erős kommunikációjával a Greenpeace-nek tudatjuk az emberekkel, hogy gyerekek, itt gond van, nem biztos, hogy neked is lazacot kell enned, meg tonhal salátát, mert már nincs lazac, meg nincs tonhal, stb. Stb. Tehát ez egyrészt a függetlenségünk, másrészt az, hogy tényleg a legfontosabb az, hogy a teljes társadalomnak, amennyire széles körben tudunk, adjunk jó példákat, adjunk üzeneteket, adjunk reményt, dolgozzunk együtt, gyertek, csináljuk. A Greenpeace-nek hát 150 olyan ember van, aktivistánk, aki bármikor jön, ha hívjuk, és közel 700 olyan, aki azért ott van körülöttünk, és ezek az emberek, én nekem ez a legnagyobb ereje a magyar Greenpeace-nek, ezek a szabad idejükbe, csak azért, mert jót akarnak tenni, ott állnak mellettünk, és segítenek, mert az a 20-valahány ember, ami a magyar Greenpeace csapat, az nem tudná ezt megoldani. Tehát mi már egy kicsit ezzel így társadalmasítottuk a működésünket, és nekem ez a bizonyíték arra, hogy mi nem pártérdekeket, meg nem valami, nem tudom, rossz dolgot akarunk, hanem tényleg jót.
Hát meg az, amiről egyébként a műsor előtt is beszéltünk, hogy ezek olyan témák, tehát nem lehet teljesen politikamentes, amit csináltok, hiszen a politika az, amelyik döntéseket hoz, és ezekkel a döntéseket befolyásolja ezeket az eseményeket. Tehát nyilván hatással kell lennetek a politikára, mert hogy ott dőlnek el ezek a dolgok, amik befolyásolják ezeket az ügyeket. Tehát nem lehet úgy működni, hogy ez teljes mértékben kívül, mi semmilyen módon nem érintkezünk a politikával, mert ez lehetetlen, hiszen ezek közügyek, a politika foglalkozik a közügyekkel.
Szóval pártpolitika, mert itt igazán külön is lehet venni, hogy milyen politika, környezetpolitikával foglalkozunk, természettel kapcsolatos foglalkozunk, de amikor az van, hogy tönkretesznek egy élőhelyet, tönkreteszik az erdőket, vagy ugye a fertőért is harcolunk. Itt igazán nem a jobb vagy a baloldali politika az, amely mellett vagy ellen harcolunk.
A politika próbálja ezt úgy beállítani, hiszen ez pontosan. Tök jó azt mondani, hogy hát akkor ez csak egy politikai lobby.
Persze. Ez nyilván, hogy a politikának ez az egyszerűbb, és mivel mi az élővilágért harcolunk, és hogyha azt egy pártpolitikai dolog teszi tönkre, akkor persze, hogy belevonódunk, és szídjük őket, és azt mondjuk, hogy na itt stopp, állj meg, igen, és ezt ne csináld.
De ha annak a pártnak a helyre egy másik, egy kék, zöld, lila lenne,
akármi lenne,
akkor ugyanezt mondanátok.
Hát pontosan, mint ahogy végig a Greenpeace mindenütt ennek az érdekében neki megy annak a pártpolitikai érdeknek, vagy annak a kormánynak, vagy annak a folyamatnak, ami pusztítja az élővilágot, mert ez a feladatunk.
Egy gyors zene, és akkor még egy utolsó blokkunk van, mert ugye elröppen az idő, hogy ihaj, amikor az ember ilyen jó dolgokról beszélget.